Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Lugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
A tömegközlekedési járművekért rajongó totyogóst már buszvezetőként könyveli el a család. A babák haját ollóval megigazító ovist meg fodrászként. Aztán az iskolába kerülve a lényeg már csak az, hogy jól tanuljon a gyerek, de legalább jó jegyei legyenek, hogy aztán majd egyetemre mehessen, és minimum ügyvéd vagy orvos váljék belőle. De 15, 20, 25 év múlva még vajon lesznek ezek a szakmák? Hiszen amikor például én voltam gyerek, ha édesanyámat kérdezték, mi lesz ebből a lányból, biztos nem azt mondta, hogy social media szerkesztő, hiszen még híre hamva sem volt a közösségi médiának. Az Edison platform, 21 lecke elnevezésű 21 leckéje, azoknak a 21. századi szülőknek szól és segít, akik szeretnének megismerkedni a jövőben fontos kompetenciák és tudásvilágával, és a hogyan továbbal. Ennek kapcsán mai vendégeink Veres Rita, az Edison platform vezetője, és Frankó Csubadea, jövőkutató, a Spark Institute volt vezetője, és az Edison platform gondolkodókörének oszlopos tagja, valamint szakértőjük, például a 21 leckében is.
Csomó minden, amit jónak gondolunk ma, és azt gondoljuk, hogy át kell adni a gyerekeinknek, azzal bizony lehet, hogy lábon lőjük magunkat, és pont egy olyan világot hozunk létre a következő 10 évben, amiben már nem lesz jó se nekünk, se a gyerekeknek, hogyha felnőnek. Ugye mi magunk sem tudjuk pontosan felnőttként, hogy mire kellene nekünk készülni, és nyilván akkor hogy tudnánk azt, hogy mire kell a gyerekeket felkészíteni.
Itt tényleg egy nagyon nagy átalakulásra várhatunk a munkaerőpiacon, és valóban azok a fajta módszerek, meg amiben mi nőttünk föl, azok már nagyon sokszor nem nyújtanak elegendő fogódzót. A saját bőrömön érzem, mint szülő, mint munkavállaló, hogy itt olyan szinten változik minden, hogy tényleg erre van ez az adat, én ezt szeretem leginkább idézni, annyira képletes, hogy 10-ből 7 gyerek olyan szakmában fog dolgozni, ami már nem létezik.
Elkezdjük.
Kezdjük el.
Azt nagyon fontos elmondani, hogy a harmadik tagunk, Dóri, ő sajnos lebetegedett, úgyhogy ezért most ketten vagyunk itt, illetve hát a Fridácska, úgyhogy a hármas számot azt tartjuk, csak ő nincs. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, mert akkor ezt is elfelejtem, hogy itt már beszélgetünk pár percet, és nagyon örülünk ettől független, hogy itt vagyunk, meg találkoztunk, meg személyesen létrejött. Egy első kérdésnek azt írtam föl, így az egész téma kapcsán, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy amikor gyerekek voltatok, hogy emlékeztek-e arra, hogy ki minek készül gyerekként, és akkor kezdjétek ti.
Nekem nagyon egyértelműen megvan a gyerekkori álmom. Én Gerald Darrell szerettem volna lenni. Tehát, én azt gondoltam, hogy nekem az a misszió, én nagyon szerettem az állatokat, a természetet, a kutyákat, a macskákat vittem haza mindenhonnan a szüleim örömére, mindenféle örökbefogadandó, megmentendő állatot. Egyszer emlékszem, hogy hazavittem egy döglött rigót is apukámnak, hogy mentsük meg. Én ugye gyerekként még nem tudtam pontosan, én azt gondoltam, hogy újra lehet majd éleszteni, vagy nem tudom, valami volt a fejemben, és akkor apukám rám nézett, hogy hát kislányom, szóval sajnos ez a rigó, ez már nem él, nem tudjuk megmenteni, de visszatérve a kérdésre, engem annyira természet az állatok vonzott, hogy abszolút Gerald Darrell volt. Tehát amikor elkezdtem el Gerald Darrell könyveket olvasni, akkor engem azt szippantott be, hogy ez egy mennyire izgalmas világ, és nekem ez volt a kép a fejemben, és érdekes, ahogy öregszem egyébként, nekem az mindig megmaradt, és ahogy öregszem, ez nagyon erősen visszatér, ez a gyerekkori álom, és mai napig olyan élesen tudom felidézni ennek a boldogságát gyerekként, és most felnőttként, hogy fú, szóval nagyon... Engem ez nagyon most így foglalkoztat is egyébként a jövőm kapcsán, hogy ez hogyan tér még inkább vissza majd az életembe.
Hát nekem egy kicsit más vonal. Amikor én gyerek voltam, akkor volt egy sorozat Magyarországon, a Linda, nem tudom, ami ugye egy nyomozó nő történetét írja le, aki egy ilyen krimiben szerepelt, és a nővéremmel nagyon szerettünk volna rendőrnök lenni, mert akkora inspirációt jelentett nekünk az ő bátorsága, meg olyan kis belevaló volt, és mind a ketten szerettünk izegni, mozogni, fiús dolgokat csinálni egyébként, tehát hogy focizni, bringázni, mindenfélét. Úgyhogy ez teljesen bevonzott minket, és nekünk teljesen ilyen rendőrnő őrület ment. Hát igen, ez van, és egyébként az olyan érdekes, hogy emlékeztek, hogy egy ilyen Babetta motorral járt.
Igen.
És ez nekem még később visszatért, amikor megtanultam motorozni, és pont egy Babettával, egy barátom motorjával, akkor még így visszajött ez a flash, hogy ez a Linda életérzés, aki olyan bátor, és úgy belemegy a dolgokba, és úgy mindenre kíváncsi, és felfedez, és semmitől nem rettem, és problémákat old meg, és nem tudom. Tehát, hogy nekem ez volt a gyerekkori álmom, aztán elég gyorsan azért ez így elpárolgott.
Na, de tényleg a Linda életérzés az meg megmaradt, úgyhogy ez elég vicces.
Hát az a karaterugás az nekem is megvan. Szerintem ő miatt a karatésztam is egy pár évig.
Ugye?
Az nagyon menő volt.
Influencer volt, és egyébként...
Influencer volt, na tessék!
Hogyha belegondoltak, hogy a gyerekként bennünk van ez a szuperhős szindróma, mm-hmm. hogy úgy szeretnénk, és ugye 80-as évek Magyarországában Görbe Nóra volt a szuperhős modell, tehát hogy azt hiszem, hogy az mozdított meg, de akkor ezek szerint többünket is.
Igen, igen. Én színésznő szerettem volna lenni. Azt mondják, hogy már óvodában azt mondtam, hogy színésznő leszek, erre nem emlékszem. Minden esetre jártam színi tanodába, úgyhogy a színészkettő papírt azt megszereztem. Aztán szerettem volna ügyvéd lenni, úgyhogy a jogi egyetemre is jártam egyébként. 8,5 évet nem fejeztem be, és aztán pszichológus szerettem volna még lenni gyerekként. Hát a barátaim meg vannak velem áldva, mert sokat ápolgatom a lelküket, de egyébként így mondjuk az újságírás, vagy egyéb más az így nem volt benne soha így a tervben, amivel most foglalkozom. Rozi?
Hát én egész konkrétan el is, aki szerettem volna lenni.
Tehát, hát a neked én elég konkrét.
Szűkítettem a kört, igen. Én nagyon sokáig ugye zongoráztam. Már ezt így, ha hallgatók tudják rólam, hogy nekem így ez így. Az én édesapám zenei pályára szánt engem, és akkor úgy voltam vele, hogy ha már ez dobta a gép, akkor viszont az Alicia Keys egy ilyen nagyon jó dolgot képvisel, úgyhogy nekem így ő volt. Aztán elváltak a szüleim, és akkor volt lehetőségem váltani. És 14 éves korom körül volt egy olyan élmény, ami így az újságírással kapcsolatos, nem az jelent meg a sajtóban, ami történt, és akkor így volt bennem egy ilyen igazság, megírása irányú igen. És akkor az újságírás, úgyhogy és végül így ennél is maradtam. Köszönjük szépen, Fidácska.
Szerintem ő is most elmondja, hogy mi szeretne lenni, de ezt még csak így tudja kifejezni.
Igen. És a szüleitek mennyire szerettek volna így terelgetni valamilyen irányba. Volt elképzelés, hogy minek szánnak titeket?
Abszolút, nagyon, nagyon. Legalábbis nálunk nagyon megvolt a stratégia. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, hogy a szüleim én nagyon felvilágosult gondolkodásúak voltak, vagy mai szóval élve nagyon innovatívak voltak. Tehát nekik az volt a stratégiájuk, hogy 3 dolgot kell csinálni a gyerekeiknek, 3-an vagyunk testvérek, sportolni, nyelveket beszélni, és zenével valamilyen kapcsolatot tartani. És akkor erre jön rá mindaz, amit így meg lehet tanulni még ennek tetejében, mert hogy ezek azok az alapkészségek, amiket, hogyha elsajátítunk, akkor meg lesz az a mentális rugalmasságunk, meg fizikai rugalmasságunk, hogy gyakorlatilag bármit kihozzunk az életünkben. Úgyhogy igazából, mert nagyon-nagyon pici korunktól kezdve tényleg a mozgás az ilyen kötelezően a része volt a mindennapoknak. Egyébként nagyon szerettük is. A nyelvtanulás, tehát 6 éves kortól orosz, német, angol, minden ment, ami akkor így elérhető volt Magyarországon. És mondjuk én hangszeren nem játszom, viszont kórusban énekeltem, tehát hogy a zenéhez azért volt masszívan közöm. És akkor emellett volt az apunak még azért egy ilyen nagyon nagy fejlővése, valamiért ő a természettudományban látta az én helyemet, úgy érezte, hogy a logikámmal, a gondolkodásom az nekem jó lesz. És ez megint ugye akkoriban, ugye a 80-as években a polgárlányok már éppen így a világ siker fele mentek, és tényleg az apuk nagyon inspirálta a polgárapukának a módszertana, hogy ő foglalkozott a lányaival, és ugye nálunk is 3 lány volt, és akkor ő ezt a modellt így, ha nem is teljes egészében, de úgy gondolta, hogy egy-két részletét is szívesen elvinne. Úgyhogy sakkozni jártunk, és próbált átadni a világ működésének az alapelveit. Engem nagyon érdekelt a csillagászat. Tehát minden elérhető eszközt, játékot, könyvet, enciklopédiát, ami gyerek nyelven volt, azt így hozta és adta. És szóval hogy nagyon odafigyeltek arra, hogy amiben így érzik, hogy van egy pici érdeklődésünk, vagy van valami olyan csillanás bennünk, ez mindenkinél más volt egyébként, mert a húgom, ő például a könyvek világába bújt el nagyon, tehát a gyerekkönyvtárban akkor már nem volt könyv, amit még ne olvasott volna ki, tehát hogy mindig arra adták az irányt, meg arra adták a fókuszt, amiben így látták, hogy egyrészt nyitottak vagyunk rá, másrészt meg van valami kis X-faktor a témában bennünk, tehát hogy érdemes beleinvestálni, mert jók lehetünk benne.
Na, azt gondolkozom csak közben, hogy mi a Deával, mert hát amint 20 éve ismerjük egymást, de a barátságunk, a szoros barátságunk az rövidebb, csak együtt jártunk gimnáziumban, és most így hallgatom, hogy az érdekes, hogy ezek a gyerekkori emlékeim mennyire, ahogy így gondolkozom azon, hogy most milyennek látom a Deát, hogy mennyire visszacsillanak, tehát nem egy az egybe a csillagászat, vagy nem egy az egybe a Linda karaterugása, csak valóban ezek a nagyon, nem tudom, mélyen gyökerező dolgok, vágyak, amik nagyon leírják a személyiségét, és hogy így nem vagyok meglepve azon, amit mondtál, pedig nem tudtam. Nekünk egyébként más volt, én egy harmadik gyerek vagyok, két bátyám van, és erre szokták is mondani, hogy nem tudom, harmadik gyerek az már úgy fölnő, vagy hát úgy, tudod, az már megoldja. Én egy elég önálló gyerek voltam, vagy elég független, tehát én valóban úgy meg is oldottam az életemet magam körül, tehát nem volt ez a fajta, nem az volt a megközelítés, hogy nagyon természetes volt, hogy a szüleim dolgoznak, meg nem tudom, és nekünk pedig az a dolgunk, hogy iskolába járjunk, és hogy tanuljunk, és ez így teljesen rendben volt, és teljesen önállóan jártam és végig ezt az utat, és nagyon, mindig nagyon jó eredményeim voltak, nem is volt kérdés, hogy nem tanultak velem soha, tehát hogy én azt majd megcsinálom a magam útját, és az oké. És kevésbé volt ez a terelgetés, de ahogy így beszélgettünk, nekem nagyon nagy része van az életemben a családi örökségeknek, és egyrészt akár a természet szeretete, amit nem direkt be, de hogy édesapámtól kaptam, és hogy nagyon sok időt töltöttünk a veszprémi állatkertben, meg ő volt partner ezekben a mentsük meg a halott rigót típusú helyzetekben, amennyire tudott. Úgyhogy az azt hiszem, hogy teljesen tőle jött, az ő személyiségéből fakadt. Nagyon meghatározók voltak nekem a bátyáim, hogy nekem két bátyám van, akik mind a ketten végül kutatók lettek, meg nagyon sok szabadalommal patenttel rendelkezik, az egyik a szilíciumvölgyben dolgozik, és azt hiszem, hogy tőlük én azt tanultam egyrészt, hogy én nem sakkoztam, én voltam az, aki a sakkórát kezelte, és hogy alig vártam, hogy akkor én most nyomhatom meg a gombot. De például az, hogy ők jóval idősebbek, mint én, azért volt ez, hogy én elég hamar például a science fiction könyveket kezdtem olvasni Asimovtól, ami pontosan megvan a fejemben, hogy tényleg 10-11, nagyon fiatalnak emlékszem magamnak, persze lehet, hogy csak az emlékezetem, de nagyon piciként falom ezeket a könyveket, és nekem ez hozta aztán ezt a jövőnek a kutatását, mi fog történni körülöttünk, hogyan változik a világ, hogy milyen jövőképeket tudunk felvázolni. Én azt gondolom, hogy én akkor kaptam ezt valahol a bátyáimtól, ezt a muníciót, vagy ezt a kis pakkot az én hátizsákomba. És a harmadik, ami meghatározó, ami és mai napig az életemben van, az alkotásnak a vágya. Én festek egyébként, nekem a dédnagyapám volt festő, és az aztán utána elcsitult a családban, tehát nem volt nálunk festés, nem, de valahogy annyira hordoztam magammal ezt az örökséget, és nálam ez nagyon erősen kijött, és ez is ott van az életemben, hogy ezzel foglalkozom, mert mondom, nálunk inkább az volt, hogy én ezt már megoldom, tehát, hogy én ezt csinálom, a dolgaimat, meg minden, és akkor úgyhogy kevésbé volt ez a fajta tudatosság, mint a Dánál, de más szempontból nagyon sok fajta örökséggel, meg átadással rendelkeztem.
Egyszer voltam egy előadáson, ahol azt mondta egy ilyen professzor, aki pszichológiával foglalkozik, hogy mennyire meghatározza a felnőttkori énünket az első 7 év, hogy milyen alapokat kapunk, és hogy mik azok azok a kompetenciák, amire szeretnének minket terelni, vagy amifelé szeretnék, amit erősítenek bennünk a szüleink, és hogy felnőttként sok-sok év múlva előjönnek, és ez jutott eszembe, amit meséltél akár a természettel kapcsolatban, gyerekként, amit nagyon-nagyon erősítettek, uh-huh. amibe támogattak, uh-huh. vagy amit hozol örökségül, uh-huh. az egyszer úgy is kibújik.
Igen, és ezek ilyen nagyon fontos erőforrások is tudnak Igen. lenni, meg nagyon, szóval nagyon sok mindenben tudnak támogatni, és nagyon sokszor megadnak olyan mintákat, vagy szabályokat, vagy ilyen internalizált, mi ezt így csináljuk típusú dolgokat, amik meg valahol meg tudnak, nem a jó szó, hát irányítani, és valahol ezek korlátokat is tudnak jelenteni, és aztán persze szerintem az ember felnőttként már jó, hogyha van olyan pont az életében, amikor ezeket újra előveszi, megszemléli, megemészti, és úgy építi vissza magának belőle, hogy oké, ez volt az örökségem, ezt tanítottak, ezt így kell, és ebből tényleg szerintem sok van, hogy a családi van, mi ezt így szoktuk meg, vagy az akár ezek a mondatok, hogy nem tudom, fiam, tartsál ki meg, mi mindig olyanok vagyunk, hogy amik nagyon sokat tudnak segíteni, és nem nagyszerű, amikor egy ponton megtörténik, hát egyrészt nyilván kamaszkorban is ezeknek a feszegetése, de később egy sokkal tudatosabban, hogy mi igen. az, amit ebből...
Ez sejt szinten, ez igen. belénk volt. Igen.
És ezek a kompetenciák, ugye kicsit beszéljünk így az Edison platformról, mm-hmm. mert hogy bár szerintem azért most már elég sok mindenki ismert titeket, de hát ha esetleg van olyan valaki, aki nem. Nálatok is ez a lényeg, ez a fő üzenete az egésznek. Kicsit Vita, mesélsz erről, hogy mi is a ti üzenetetek?
Az Edison platform arról szól, hogy a jövőben fontos tudás, kompetenciák világát, azt hogyan tudjuk minél inkább beágyazni a mai gondolkodásba, és ezt éven akár szülők fele is eljuttatni, innovatív fejlesztőket keresünk föl, cégekkel dolgozunk együtt annak kapcsán, hogy ők hogyan tudnak aktív szerepet válni abban, hogy a munka jövője hogyan alakul át. És ennek van egy olyan mozat, és el is nagyon sokat tud beszélni, hogy itt tényleg egy nagyon nagy átalakulásra várhatunk a munkaerőpiacon, és valóban azok a fajta módszerek, meg amiben mi nőttünk föl, azok már nagyon sokszor nem nyújtanak elegendő fogódzót, és tényleg, mint a saját példánkra visszautalva, hogy én is, amikor gyerek voltam, akkor tehát, hogy nyelveket tanultam, meg volt tényleg az a, nem tudom, 4 egyetem, amire, hogyha elmész, nem tudom, vagy közgazdász leszel, vagy jogász, vagy nem tudom, és akkor ebből válassz el, mert akkor ebből így jól vagy, és akkor, hogyha van mellette még 2 nyelvvizsgát, hát akkor ezt az útravalót megkapott pakként, akkor így rendben leszel. Csak hogy ezek a fogódzók alakulnak át, tehát hogy ebben, és szerintem ezért nehéz nagyon a mai szülőknek, hogy annyira van ez a komplexitás, merre menjünk, azt se tudjuk, hogy milyen szakmák lesznek. A saját bőrömön érzem, mint szülő, mint munkavállaló, hogy itt olyan szinten változik minden, hogy tényleg erre van ez az adat, én ezt szeretem leginkább idézni, mert annyira képletes a világgazdasági fórumon, hogy 10-ből 7 gyerek olyan szakmában fog dolgozni, ami már nem létezik. Na és akkor hova induljak el, akkor mi fog történni, és az Edison platform az azért fókuszál ezekre a jövőben fontos kompetenciákra, tudásra, mert minden jel az arra mutat, hogy még hogyha nem is tudjuk megmondani, hogy fog kinézni egy orvosi szakma, vagy lesz-e orvos, vagy teljesen, nem tudom, AI által vezérelt és robotkarokkal működtetett rendszer lesz, ezt nem tudjuk pontosan megmondani, de azt, hogy milyen kompetenciákra, milyen megoldó kulcsokra lesz szükség az életben, azt viszont eléggé pontosan tudjuk, és bárhány trendelemzést nézünk, az nagyon hasonlóan szól erről, ami egyébként egy gyűjtő néven ugye a szociális és az érzelmi kompetenciák fontosságának a felerősödéséről szól. Tehát bármi, ami arról szól, hogy én tudom, hogy ki vagyok, hogyan tudok együttműködni másokkal, a kreativitásom, az alkalmazkodó képességem, a kommunikációs képességem, a vezetés, a kritikus gondolkodás, van ebből egy csokor, ugye mi ezt járjuk körbe egyébként, ugye a 21 lecke című sorozatunknak, ami szülőknek szól, hogy ezeknek a jelentősége nagyon felerősödik, és ezekre kell egyre jobban hangsúlyt fektetni, és itt mindig így fontosan tartom elmondani, hogy egyébként ebben a jövő tudás elemei is benne vannak, és ez nem azt jelenti, hogy mostantól nem kell tudni, meg nem kell megtanulni a nagyon fontos a tudás, csak emellett iszonyatosan nagy súlya lesz annak, hogy ez a bizonytalan, gyorsan alakuló, élethosszig tartó tanulást feltételező munkakörnyezetben, amikor tényleg azt gondoljuk, hogy gyerekek annak majd, és például Fridácska is, hát nála meg már egészen más számukról beszélünk, de hogy 10-15-20 munkakörben fog dolgozni rengeteg iparágban, ebben akkor lesz sikeres, hogyha nem az útját próbáljuk megmetelni, nem olyanokat pakolunk az ő pakjába, amihez nagyon gyorsan tud majd hozzányúlni akkor, meg hát gyerekként is, meg akkor is, amikor a munkavilágába belelép. Úgyhogy, bocsánat, így elragadott a hét, de az van, hogy Szóval tényleg én nagyon, hogy mondjam, személyes indítatásból is kezdtük el az Edison platformot. Egy előtt egy céget ügyvezettem, meg HR-rel foglalkoztam, és amikor elkezdtem a munkavilágával foglalkozni, és utána elmenni a Szilíciumvölgybe, ahol mindketten jártunk, de ahol a Singularity-nak a vezetői képzésén, ahol exponenciális technológiákat tanultunk, akkor tényleg én abból úgy jöttem vissza, hogyha ennyire változik a világ, és tényleg már minden nap, nem tudom, 4-5 innovációt kell megemésztenünk, akkor abban hogyan tudunk embernek lenni, és arra hogyan lehet felkészülni erre a nagyon nagy változásra, és hát nem csak felnőttként, hanem sőt, ezt most kell elkezdeni, hogy ha gyerekekről beszélünk, az oktatásról beszélünk, amire tanítjuk őket, akkor abban én mit tudok hozzátenni. Ez az egyik, hogy milyen motivációja az Edison platformnak, hát azon kívül természetesen, hogy itt a Bridge Budapest csapatával, meg rengeteg innovatív szakértővel, meg gondolkodókörrel dolgozunk együtt, hogy én ebben a vezetőként is én csak egy kis szeletnek érzem magam, de hogy nekünk ez áll a fókuszban, hogy értjük-e, hogy mik ezek, hogyan tudjuk fejleszteni, hogyan nyúljunk hozzá, és azt is, hogy ez is egy olyan változás, amit nem... De nagyon sok dolog ebben nem olyan, hogy oda lehet nyúlni, és így csavarkulcsal megszerelni. Most tök mindegy, hogy oktatásról beszélünk, vagy nem tudom. Tehát ez nem olyan, hogy na, és akkor nem tudja a gyerek a matekot, akkor mostantól a törteket, és akkor 3-szor fél órát gyakorlunk, készen van. De ezt a kreatív alkalmazkodó hozzáállást, ezt hogyan tudjuk átadni a mintáinkon, a saját működésünkön keresztül, és jóval tudatosabban is értjük el, hogy nekünk ez hozhat biztonságot szülőként, hogy tudjuk, hogy na ezeket, hogyha ezekre tudok jól figyelni magamban is, mert nekem is erre van szükségem, hogy jól alkalmazkodjak, akkor már lehet egy biztonságom, hogy jó úton járok.
Pont az jutott eszembe, hogy hallgattalak, hogy ez lehet, hogy nem csak a gyerekeknek jó célzottan, hanem nekünk szülőknek is, mert hogy de jó Isten, vajon ezek kiépültek bennem, vagy hogy ezek folyamatosan változnak, igen, ahogy az ember fejlődik, változik, igen, akár még felnőtt korban is újabb és újabb dolgok alakulnak ki benne. Egyébként hány éves gyermekek szüleinek ajánljátok ezt a 21 leckét?
3-tól 14 éves kor, tehát az egészen pici kortól nézzük. Nagyon sok ezekből a szociális és érzelmi kompetenciákból, ezek elég korán, ahogy te is említetted egyébként, első 7 évben, tehát nagyon korán megkezdődik ezeknek az alapjainak a letétele, meg tanulása, úgyhogy ezért is volt az, hogy amikor az Edison platformot elkezdtük építeni, akkor mi azt mondtuk, hogy nagyon fontosak a középiskolások, és nem kérdés, hogy az ő útjuk is, de hogy pont kevesebb figyelem, ilyen fókuszált figyelem jut arra, hogy na jó, de egészen pici kortól ez hogyan néz ki, és most tényleg visszatérve arra, mint mondtál, hogy erre a szülőknek is szüksége van, hogy tényleg így van, és hogyha összevetjük tényleg ezt nézzük, hogy mik lesznek ebben mik segítenek bennünket, nem tudom, 5-10-15 év, vagy mik lesznek ezek a kulcskompetenciák, amit akkor ez pont, tehát ez nem más sem a gyerekeknél, sem a felnőtteknél. Nekünk néha azt gondolom, hogy nehezebb dolgunk van, mert ugye mi már egy rendszerben szocializálottunk, ami valamire tanított, valamilyen szokásokat, és az valóban egy dobozoltabb, meghatározottabb, valahol korlátozottabb rendszer is volt, és most hirtelen is ott találjuk magunkat, hogy a biztonságos, de néha feszítő dobozokból most hirtelen akkor most mindenki azt várja el, hogy innovatív legyek, meg hat dolgot csináljak, meg kitaláljak, meg ehhez alkalmazkodjak, meg ahhoz.
Egyébként az izgalmas dolog ebben a felnőttként, mit kezdünk ezzel a világgal, és mire tanítjuk a gyerekeinket, az pontosan ez, hogy ugye mi magunk sem tudjuk pontosan felnőttként, hogy mire kellene nekünk készülni, és nyilván akkor hogy tudnánk azt, hogy mire kell a gyerekeket felkészíteni. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagy feszültségi pont, és szerintem ami nagyon izgalmas, és ami miatt nagyon fontos például az a sok izgalmas kezdeményezés, ami az Edison ernyője alatt megjelenik, az, hogy rengeteg olyan mentális modell van, ami korábban nem létezett, viszont ma már muszáj, hogy életre keljen bennünk ahhoz, hogy élhető világot hozzunk létre ma, holnap, és ugye mindig a jövőről beszélünk, meg jövő időről beszélünk, de gyakorlatilag ma dőlnek el nagyon nagy dolgok. Ma van itt a kezünkben már a mesterséges intelligencia, a szintetikus biológia, a génszerkesztés, egy csomó őrült technológia, tehát már ma is tudunk dönteni, vagy ma döntünk arról, hogy milyen lesz 10 év múlva, és jövőre döntünk arról, hogy milyen lesz 11 év múlva, és így tovább. és hogy nincsenek meg azok a mentális modelljénk, hogy ezt hogy kell jól csinálni. Tehát, hogy például, amikor egy technológiát használok valamire, vagy elindulok egy innováció irányába, akkor annak nem elég a közvetlen hatását megnézni. Hogy akkor használjunk AI-t, mert akkor olcsóbb lesz a cégünk működése, mert nem kell annyi munkavállalót fizetni. Ugye ez egy közvetlen hatás, ezt tudjuk mi szülők, és ezt a fajta gondolkodást adjuk tovább a gyerekeinknek, de hogy végtelen sok ilyen paradigma van, ami már nem áll meg. Mert amikor egy ilyen döntést hozunk, akkor nem elég a közvetlen hatást nézni, hanem meg kell nézni a második szintűt, hogy na is annak a hatásnak milyen lesz a hatása, meg a harmadik szintűt, hogy na is annak a hatás hatásának milyen lesz a hatása, és már is kiderül, hogy egy csomó minden, amit jónak gondolunk ma, és azt gondoljuk, hogy át kell adni a gyerekeinknek, azzal bizony lehet, hogy lábon lőjük magunkat, és pont egy olyan világot hozunk létre a következő 10 évben, amiben már nem lesz jó se nekünk, se a gyerekeknek, hogyha felnőnek. Tehát, hogy, de ezek annyira új nézőpontok, meg annyira új paradigmák, amit igazából szerintem segítség nélkül nem könnyű. Tehát, hogy például, ha csak nézzük most az egyik legnagyobb dilemmát, ami ugye a gyerekeket nagyon érinti, a klímaszorongás, és hogy milyen lesz a föld, és mit teszünk a természettel. Ugye ezzel intézményesített formában sem a szülők nem tudnak hol tanulni róla, sem a gyerekekkel nem foglalkozik senki. És hogy odáig jutunk el, hogy akkor, fiam, lányom, szelektíven gyűjtsd a hulladékot. De hogy ez igazából az egész nagy problémakörnek egy ezreléke, és egyébként nem is feltétlen megoldás. Tehát, hogy honnan tudja felszedni a gyerek azt a fajta tényleg kritikus gondolkodás, vagy tág spektrumon való megkérdőjelező dolgok mélyére menő gondolkodást, hogyha sem az iskolában, ugye sem otthon, még a legjobb szándékkal sem tudjuk, hiszen ez is olyan tudásanyag, ami napi szinten változik, fejlődik, újabb kérdések merülnek föl, újabb jó gyakorlatok jelennek meg, és erre jó, hogyha van egy ilyen összefogó valaki, valami, ami segít egyfajta iránytűt ad ilyen szempontból a szülőknek, az, hogy elgondolkodjatoknak, hogy egyáltalán mik azok az értékek, amit a gyereknek tovább kell vinnie ahhoz, hogy jó legyen mindenkinek.
Egyébként ez tényleg nagyon nehéz. Hármon közül úgy van, hogy nekem lett most elsőként iskolás a gyerekem, és hogy tökre érzem magamon, hogy milyen pánik helyzet fog el, amikor mondjuk azt látom, hogy nem tudom, nem úgy megy a számolás mondjuk az én fiamnak, mint a többinek, de egyébként a zenébe meg nagyon jó. És hogy hát a lányok tudják, amikor így kétségbe esettem, mondtam, hogy úristen, hát mi, hát pedig most kell megalapozni, és most kell megtanítani neki, mert hogy innen, tehát hogy ezek az alapok, és innen építünk mindenre. És akkor így ti nyugtattatok le egyébként, pont mert hogy így mondták, hogy és mi van, hogyha 3 hónappal később tanulja meg a matekot? És mi van, hogyha neki egész életében nem lesz semmi dolga a matekkal, mert hogy már kb. Mit matekozunk felnőttként, és hogy nyilván tudom, hogy a logikához, meg minden ilyenhez kell, de hogy ezek nem olyan időhöz kapcsolható dolgok, vagy nem is tudom, és hogy lehet, hogy neki az az útja, hogy majd, nem tudom, az apukája után a világ egyik legnagyobb trombita művésze lesz, szépen majd ráér a maga tempójába megtanulja a matekot, a mindent, de akkor azt látjuk, hogy viszont a zenéhez tök jó érzéke van, és ezt csinálják. De az első dolog, az első reakció, nekem is a pánik volt.
Vagy akkor most mi?
Hogy akkor most mi lesz ezzel a gyerekkel, hogyha a 2 meg 3-at is tök nehezen adja össze, és már az kapcsol be bennem is, amit annó gyerekként én is hallottam, hogy nem tudom, ügyvédnek, jogásznak, orvosnak, nem tudom, minek kell menni, mert az a biztos megélhetés. És hogy a szülőben is van egy ilyen aggódás, hogy mi lesz a gyerekkel, hogyha már most nem tudjuk neki kitalálni ezt az útját.
És ezért, na most pont erről, hogy az egyik leckénk az pont a munkajövőjéről szól, hát nyilván nagyon röviden, mert vannak korlátok, hogy mennyit, de hogy például szerintem szülőként is az érdekes, hogy így a trendeket értsük, tehát hogy pont ez a kicsit elengedni az, hogy ezt most orvosnak hívják, ügyvédnek hívják jelenleg, hanem inkább az, hogy oké, és hogyan is lesz ez a munkavilága, hogy most mondom, tehát hogy az, hogy távban fogunk dolgozni, a rugalmasság az elég valószínű, hogy meg fogunk maradni, hogy ilyen hibrid reneszánsz munkakörök lesznek, ahol például sokkal jobban felértékelődik, hogyha valaki éppen egy nagyon kreatív alkotó ember, és közben egy jó műszaki szakember, és ezek az izgalmas kombinációk, ezek hogyan értékelődnek fel, és hogyha ezt a picit az ember el tudja egy picit engedni azt, hogy nekem arra kell választ adnom, hogy orvos-jogász ügyvéd, hanem értem azt, hogy oké, és akkor ez erre fog menni, és ezek, amiket én legjobban meg tudok tenni, akkor azt gondolom, hogy ez segít. A másik meg, amit mondtál, arra az jutott eszembe, hogy pont a Dea, aki ugye jövőkutató és innovációs coach, és közben meditációval és jogával, és rengeteg mindennel, mindfulness-szel foglalkozik. Ugye a második, nem, harmadik leckénknek volt a szakértője, és a Gross Mindsetről készült ugye a vele való leckénk, és az azért jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit a matekról mondtál, hogy az is például, hogy azt úgy közelítjük-e meg valóban, hogy úristen, nem megy, vagy hogy előveszünk kicsit a fejlődő szemléletmódunkat, és akkor kicsit máshogy kapcsol be erre a reakciónk, vagy más mond a gyereknek.
Így van, hogy hogyan lehet ebből várat építeni, ami van, igazából mindig az a kérdés, és nem az, hogy ami nincs, azon izgulunk. És egyébként van egy lecke a stresszkezelésről is, és most, hogy hallgattalak, az jutott eszembe, hogy gondolj bele, hogy ez nekünk stressz, mert vannak bizonyos sémák, elvárások, elképzelések bennünk, és hogyha a valóság nem egyezik az elképzeléseinkkel, az óriási feszültséget tud hozni, de nem tudjuk, hogy milyen a jövő valósága. Tehát az elképzeléseink azok mind fikciók, és tulajdonképpen ezt kell valahol így fellazítani magunkban, hogy ami rugalmasságra próbáljuk a gyerekeinket nevelni, azt a rugalmasságot magunkba is ki kell valahogy gyúrni. És szóval az egyik lecke az a stresszkezelésről fog szólni, mert hogy egyébként ezek a feszültségek a gyerekek is megjelennek. Tehát gondoljatok bele, hogy hányféle irányból kell nekik elvárásoknak megfelelni, hogy van az iskolai elvárás, hogy te jónak kell lenne matekból, de ugyanúgy mondjuk zenéből, vagy nyelvtanból, nyelveket beszélni, és akkor közben van egy elvárás ugye a szülő részéről is, hogy jó jegyeket hozni, de közben van egy elvárás az osztálytársak részéről is, hogy legyek elég jó fej, vagány, menő, nem tudom, a másik már rég YouTube sztár, én pedig még csak most kaptam mobiltelefon, tehát hogy annyiféle, ezek teljesen valid, és nagyon komoly dilemmák a gyerekek életébe. És hihetetlen nagy feszültségnek, meg stressznek vannak kitéve emiatt, és sokszor nem is ismerjük fel egyébként, hogy mekkorának. Tehát szerintem az egyik ilyen nagyon izgalmas készség, amit meg kell tanítani, magunknak is, és nekik is, az ezeknek a feszültségeknek a tudatos kezelése, az érzelmek kezelése, hogy egyáltalán felismerjem, hogy ez bennem van, hogy ez honnan jön, hogy mi a forrása, és utána, hogy hogyan tudom kezelni azt, hogy mondjuk nálunk a családban az a szokás, hogy a gyerekek nem mobiltelefonoznak, és mondjuk az osztálytársaimnak meg 3 éves koruk óta ott van a kezükben a tablet például, ami egy ilyen konkrét dolog. Tehát szerintem a stressz kezelés, aztán az ebből fakadó erőszakmentes együttműködés, kommunikáció, ezek mind-mind olyan dolgok, amik hagyományos kurikulum szerint nem foglalkoztatják sem a tanár, sem a szülőt, pedig szerintem lassan fontosabbak lesznek, mint a hagyományos kurikulum. És egyébként most, hogy így belekezdtünk az idei évbe, hogy én tényleg radikális technológiákban élek, jövőkutatásban, meg olyan innovációkon dolgozom, ahol kifejezetten ezeket a technológiákat használjuk arra, hogy egy jó jövőt építsünk, és én mindig ezért térek vissza oda, hogy nem elég csak arra fókuszálni, hogy mit kell megtanulnunk, hanem arra is kell fókuszálnunk, hogy érdemes használni azt a tudást, amit megtanultunk, mire érdemes használni, hogy tényleg élvezzük azt a világot, amit most így együttesen létrehozunk. És most így jó nagyot kanyarodtam a gondolattól, amit még el szerettem volna nektek
hogy
mondani,
de hogy
elindult az év, és mindig is nagyon foglalkoztatott, hogy a technológiát arra kéne használnunk, hogy az embereknek jobb legyen. De most először érzem azt, hogy ha nem teszünk nagyon nagy hangsúlyt arra, hogy az emberi lét lényegét megtanítsuk a gyerekeknek, és egyébként lehet, hogy újra tanítsuk magunknak, akkor az nem lesz jó. Tehát, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell kapjon az, hogy mit jelent embernek lenni ebben a digitális világban, mi az, amitől az élet szép, mi az, amitől az élet jó, mi az, amit az analóg, fizikai világban nem szabad elveszítenünk ahhoz, hogy utána aztán a virtuális világban jól legyünk. Tehát, hogy ahogy nézem, hogy milyen technológiák robbannak, milyen trendek indulnak be, hogy tódulnak tömegek, teljesen blődnek látszó technológiai és üzleti trendek irányába. Hát szóval ez most nekem nagyon sok gondolatot, meg egy kicsi, hogy mondjam, ilyen kihívást is okoz, hogy ezt az emberi réteget hogy tudjuk egyre mélyebben behozni ebbe a világba. Megint csak ugye 21 lecke, nagyon sok lecke egyébként kapcsolódik ezekről ehhez a gondolathoz, hogy mi emberek hogy vagyunk benne ebben a dologban, és hogy a gyereknek mik azok az emberi finomságok, amiket tudni kell ahhoz, hogy ő jól legyen, és jó dolgokat csináljon azzal a tudással, amit megszerez.
Mert én tegnap néztem meg pont a Netflixen a Leonardo DiCaprio-s Néz felt, és az utolsó mondatuk, nem? Az a tulajdonképpen megvolt mindenünk.
Igen.
Nem?
Igen.
Ez most kicsit ez jutott a szembe. Igen.
Ez a film szerintem nagyon jól leírja ezt a jelenséget, meg a felelősségünket is egyébként az egészben. Így a napi életünkben, meg abban, hogy a cukrák, ők mit kapnak, és mit tudok. És egyébként azt látom, hogy sokszor a gyerekek felelősség teljesenben is gondolkodnak, mert hogy érzik, hogy az ő bőrükre megy a játék.
Okay.
Tehát mondjuk, hogy elbeszélgetsz egy gyerekkel arról, hogy ő hogyan szervezni a világot, akár társadalmi együttműködéseket, akár tényleg a környezetvédelemmel kapcsolatos dolgokat, vagy a napi rutinjainkat, akkor az ő nézőpontjaiban sokkal inkább megjelennek azok a szempontok, hogy én jól akarok lenni, én nem akarom tönkre tenni a környezetet, én nem akarok állatokat bántani azért, hogy én életben maradhassak, és így tovább. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként legyen annak is fóruma, hogy ők elmondhassák a dolgokat, és képzétek el, hogy az egyik projektünk kapcsán, ahol gyerekekkel dolgoztunk ilyen típusú újításokon, ez kifejezetten környezetvédelemre fókuszált, ott volt egy nagyon, nagyon erős mondat, az egyik gimnazista gyerekek voltak, fiatal kislány szájából, aki azt mondta, hogy azért nagyon nehéz nekünk, mert ti felnőttek, azt gondoljátok, hogy majd mi mindent megoldunk, amit ti elrontottatok a világban. És hogy ez egy akkora nyomás, hogy mindig az van, hogy jaj, majd jönnek a fiatalok, ők már annyira értik a technikát, ők már digitális világban nőttek föl, majd ők kitalálnak valamit, és ők már 14-15 évesen érzik ezt a nyomást, hogy igazából mi megyünk bele a nagyvilágba, és akkor úgy gondoljuk, hogy majd az energikus fiatalok, akik már digitális benszülöttek, na majd ők.
Egyébként érdekes, hogy a gyerekek felől is jön az a nyomás, hogy hogyan leszünk, nem tudom, 21. századi szülők, és hogyan tudunk ebbe az irányba menni, és nekem is mindig itt eszembe jut, hogy ugye az Edison Kids programunkban, amit majd most indítunk újra, és ugye Dea lesz benne az egyik jövőkalauz, aki végigvezeti a gyerekeken egy ilyen jövőtervező gondolkodásmódon, és együtt tanárok is lesznek benne, gyerekek is, és egyébként most három témában, fenntarthatóság, közösség, és oktatás témakörében milyen gondolataik vannak. És ott is pont ezeket, amiről beszélünk most, a jövő tudás kompetenciákat, ezeket fogjuk közben, a program közben velük együtt. Tehát nem csak átadni, mert ebbe is van olyan, hogy mi most itt odaadjuk, hát nem, hát közösen alkalmazni, és egy ilyen nagyon közös munkában így kifejleszteni. De ugye én emlékszem a tavalyi évadban is, hogy akkor hallgattam a gyerekeknek a gondolatait, meg mit tesznek hozzá, tehát tényleg nekem mindig eszembe, tehát 14 évesen tényleg a vanília és a csoki fogyó között nehezen tudtam dönteni, melyiket kérek, és ők meg olyan gondolatokat hoznak ide, és őszintén szóval nekem annyira meg tud melegedni a szívem, tehát hogy tényleg ezt így nézed, és így úristen, és akkor ebben van egy ilyen is, hogy ennek a súlya, hogy ez a kell változunk, de nagyon hagyni is, tehát hogy ők is hozzák ezt az igényt, ezt a változást, és hogy nekünk is kell, és ebben hogyan tudunk így, inkább így, hogy mondjam, így megtámogatni, megsegíteni őket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas ilyen kis, nem tudom, utazás, meg amikor beszélgetünk mi is a Deával a jövőről, akkor mindig tud lenni egy ilyen ijesztő szelete.
Igen.
Tudod, ez a...
Én bennem most egyfolytában azzakat, hogy ez nekem mennyire ijesztő, és mikor az előbb azt mondtad, hogy izgalmas, akkor majdnem a szabadba
vágtam, hogy ez
nem izgalmas, ez ijesztő.
Nem, és egyébként tényleg szerintem ez így van, hogy ennek van egy ilyen ijesztő része, amit az ember így... Tehát, hogy tényleg nekem is van olyan, amikor, tehát nem, tehát, hogy mikor ezzel foglalkozunk, bennünk is úgy megjelenik ennek a félelme, úristen, mi lesz, mekkora, nem tudom. És akkor utána az az egyik, hogy hogyan tudja az ember ilyenkor a félelmeit kezelni, vagy nem kezelni, mert itt nem elcsitítani, csak ez a megérteni, igen, és igen, kicsit segíteni magát ezen átlendíteni. Az valóban azon múlik, hogy tudunk-e kicsit ilyen pozitív jövőképeket megfogalmazni, hogy oké, ez van, de várjunk csak, hogyha ezt úgy fordítom meg, hogyha munka, hogy ez, akkor mit tudok ehhez hozzátenni, és hogy valóban mik ebben a jó eszközök. Szerintem, én őszintén szóval ez nekem is szokott segíteni, tényleg teljesen van, hogy és így hirtelen, nem tudom, azt érzem, hogy bepárkod, és én is ugyanezekhez az alapeszköztárakhoz tudok visszatérni, ami nem arról szól, hogy most tényleg visszautalva még a beszélgetésünk elejére, hogy nem tudom, hogy 2000-ben lediplomáztam a közgázon, és de jó, hogy nekem van diplomám, hanem hogy ahhoz tér vissza, hogy úristen, de mennyi fronton tudom használni, alkalmazni az én kreativitásomat, a hogyan tudok kapcsolni az emberekhez, amilyen fantasztikus közösség vesz keresztül, tudom, hogy ezek a dolgok fontosak, és hogyha ezekre tudok jól támaszkodni és építeni, akkor van egy bizalmam, hogy akkor át tudok menni azokon a változásokon, ami nem tudom, hogy még nem tudom,
hogy mi lesz.
Múlva mi lesz.
Igen. Egyébként így visszatérve az Edison Kids-re, mert szerintem az a munka, amit ott a gyerekekkel végzünk, és ez tanárokkal vagy mentorokkal, akik őket segítik, az nagyon kapcsolódik ehhez a félelemkezeléshez. Ugyanis attól félünk, amit nem ismerünk, és attól félünk, ami nagyobb nálunk, nem tudunk felnőni hozzá, és attól félünk, amiről azt gondoljuk, hogy nem tudjuk befolyásolni. És amikor jövő tervezésről beszélünk, és egyébként a jövőkutatásnak is ez a lényege, akkor tudatosan építünk fel olyan lehetséges jövőbeli szenáriókat, körülményeket, megoldásokat, ami megvalósítható, ami reális, ami épít a technológiára, épít az emberi igényekre, most ugye három témában, és ez ad egyfajta megnyugvást az elmének. És egyébként a szenáriótervezésben, a jövőkutatásban ez egy kifejezetten jól működő gyakorlatsor, hogy egyre részletesebben és egyre pontosabban dolgoztatjuk ki, most adott esetben a gyerekekkel, de lehet ez cégekkel, vezetőkkel, szülőkkel, felnőttekkel is, azokat a jövő szenáriókat, amit az adott témában szeretnének megvalósítani, legyen az mondjuk az oktatás. Milyen lesz az oktatás 10 év múlva? Elképzeljük, minden irányból megnézzük, hozzáteszünk technológiákat, hozzáteszünk akár ilyen science fiction elképzeléseket, és minél részletesebben és minél többször rajzoljuk meg ezt a képet a fejünkbe, annál jobban elhiszi az egész idegrendszerünk, hogy ez fog történni, és annál nagyobb esély van rá, hogy a hétköznapi rutinjainkba és döntéseinkbe olyan lépéseket fogunk tenni, ami ténylegesen elvisz minket abba az irányba. Tehát, hogy erre vannak ma már tudományosan megalapozott gyakorlatok, hogy egyrészt a félelmeinket csökkentsük, és ez egy ilyen kétélű fegyver, aminek mind a két éle pozitív. Egyrészt ezzel a gyakorlattal a félelmeinket csökkentjük, másrészt meg egyre nagyobb valószínűségi esélyt adunk annak, hogy az a szenárió fog létrejönni, mert minél többet beszélünk róla, minél pontosabban látjuk, hogy ez micsoda, annál nagyobb esély van rá, hogy elindul abba az irányba egy olyan energia, mozgalom, projekt, vagy bármi más, amitől az lesz, amit szeretnénk, és nem pedig csak az, amit az élet hoz, és mi pedig sodródunk vele. És szerintem ez egy nagyon fontos, ez a proaktív dolog.
És egyébként a 21 leckével, és mi pont egyszer valakivel beszélgettünk, és akkor kérdezte, hogy úristen, és ez most arról szól, hogy most még a szülőknek még ezt is kell, vagy nem tudom, és mondom egyébként, hogy pont nem, tehát, hogy mi nem azt szeretnénk, ez nem egy ilyen tankönyvszerű dolog, hanem pont ez a fajta jövő szemüvegű gondolkozás, amikor picit megnyugtatjuk magunkat, hogy igen, ma már nem kell attól pánikolnom, hogy meg kell ezt pontosan mondanom, ezt kell, ez a 67 nyelvvizsga, 4 robotika tábor és 6 kódolás kell a gyereknek, mert különben itt vége a világnak, és ugye mellette már a gyereknek nincs ideje felnőni, hanem inkább azt mondja, hogy pont, hogy oké, ez van, így néz ki kb. A jövő, és ezek a legfontosabb fogódzók, ezek azok, amik ezek a jövő szemüveget tudják adni arra, hogy a mindennapjainkban kicsit így beépítsük, és akkor azt mondjuk, hogy ezen a szemüvegen keresztül tudjuk nézni azt, hogy a gyerekeink jövőre hogyan gondolunk, hogy én mindig egy tényleg ezt ilyen kis hátizsáknak képzelem, és tök vicces, hogy te ma úgy jött, hogy a Frida mindig egy kis hátizsák volt a válladon, de vagy a hátadon, de hogy ezt mindig úgy képzelem el, hogy tényleg van a gyerekeknek egy ilyen kis képzelbeli hátizsákja, és hogy hogy az a megnyugtató, hogy ma nem ezt, nem kell azt a nyomást helyeznünk magunknak szülőként arra, hogy 6 évesen tudom, hogy ő idegsebész lesz ezen a területen, vagy ezt meg ezt. Azt tudom, hogy amivel a legjobbat teszek neki, az hogy ezeket a fontos tudáselemeket, a szociális érzelmi kompetenciákkal képben vagyok, tudom szülőként, hogy ez az, ami tud segíteni, és ezekkel foglalkozom, és itt semmilyen nem tudom, ilyen 6,5 gyakorlat per nap. Egyébként a 21 leckében pont azért, hogy praktikus megfogható legyen, hogy azt is leírjuk, hogy mit jelent egy adott kompetencia, hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet esetleg véteni, de adunk hozzá könyvajánlót, ami inkább egy ilyen, tehát tényleg nem egy tankönyv, hanem egy elgondolkodtató dolog, hogy ha érdekel, akkor ebbe az irányba tudsz gondolkozni, úgyhogy mi valahogy így kicsit így erről gondolunk, és tényleg azt reméljük, hogy pont az ilyen, persze, hogy ennek van egy félelmetes része, de a félelmeinket azzal tudjuk kezelni, hogyha van egy pozitív jövőképünk, és van egy olyan fogódzunk, egy olyan pakkunk, hogy oké, tudom, hogy, de hogy ez az, amire érdemes fókuszálni.
Van egy kép a fejemben, hogy így beszélgetünk, és hogy osztom meg ezt veletek. Tudjátok, vannak a kvízek, ahol felteszünk egy kérdést, van az A-B válasz, a mindkettő. És hogy kicsit az jut eszembe, hogy ti, meg amit ti így képviseltek, az írd be a saját válaszodat, nem?
Hát az igen, vagy biztos, hogy nem a rublika, vagy nem tudom.
Igen, szóval írd be a saját válaszodat, de adunk hozzá egy csomó elgondolkodtató szempontot, amibe tudsz kapaszkodni. Igen. Tehát, hogy nem egy ilyen szabad esés, hanem vannak hozzá keretek. Egy picit ugye onnan indultunk, hogy minket minek szántak a szüleink, és igazából, hogy beszélgettünk, így most jövök rá, hogy tényleg nagyon innovatív volt, ami nálunk a szüleimből kifolyt, ugyanis ők nem mondták azt, hogy most te matematikus legyél, vagy közgazdász, vagy jogász, hanem azt mondták, hogy ezt a 3 dolgot neked csinálni kell. Uh-huh. Mozogni, sportolni, zenélni, vagy énekelni, és nyelveket beszélni, mert ők ebben a skillsetben, vagy kompetenciakészletben gondolták azt, hogy az agyunk és az idegrendszerünk jól fog fejlődni ahhoz, hogy bármit csináljunk. És most így ránézem, mondjuk a két tesómra, az egyik bölcsész, esztét a tanár, a másik közgazdász, orvos, és most éppen egyébként informatikus is már fél lábbal. Tehát, hogy végül is az jött ki, hogy az adott élethelyzetekben mindig azt csinálja mindenki, ami éppen érdekli, és mindegyik témában tud jó lenni, mert megmaradt ez a rugalmasság. És valahol azt hiszem, hogy ez a támasz, amit a szülőknek adni lehet, hogy nem kell, hogy legyenek kész válaszaid, hogy mi lesz, de adunk egy csomó kapaszkodót, amiből ki tudsz gyúrni jó válaszokat, meg amivel tudsz segíteni a gyerekednek, hogy ő majd megtalálja a saját válaszait, és az is nagyon fontos szerintem, hogy ebben a világban egy jó válasz nem örökös jó válasz. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy most ebben az 5 évben ez lesz a jó a gyereknek, és aztán a következőben meg valami más. És így eszembe jutott még egy dolog, hogy ezt gyorsan megoszthatom veletek, hogy van egy ilyen nagy dilemma a szülőknél, ez a gyerek mennyit foglalkozik a számítógéppel, mennyit játszik, mennyi időt tölt a digitális világban. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye a környező családokba körülnézek, akkor mindenhol körülöttem legalább egy, de van valahol 2 gyerek is van, aki hát mondjuk, hogy így a függőség határát súrolja a játék szenvedéllyel, annyira szeretnek a gyerekek a digitális világban lenni. És ugye most még jönnek a virtuális valóság megoldások is, most már itt tényleg egyre nagyobb tempóba, ami még inkább, hogy mondjam, addiktív és bevonz. És hogy szerintem például itt is van a szülői fejjel egy nagyon nagy felelősség, hogy, vagy feladat, inkább úgy mondom, hogy elfogadom-e azt, hogy ő neki, mert más a világa, mint amit én jónak találok. És tudok-e segíteni neki abban, hogy az a világ, ami az ő világa is, amit ő imád, azt kikompenzáljam a másik oldalon, az, hogy jó játszon, ő ezt szereti, vagy legyen a virtuális valóságban, ő ezt szereti, de mellé teszek olyan egyéb aktivitásokat, tevékenységeket, amivel tudom azt garantálni, hogy nem lesz gerincsérve attól, hogy így ül egész nap környetten, vagy hogy lesznek egyébként a virtuálison kívül valós baráta is, mert tehát, hogy nagyon nehéz azt megugrani szerintem mentálisan, hogy hogy ugye van minden generációnak ez a bezzeg az én időben típusú hozzáállása, hogy a mi időnkben nem ez volt, ezért automatikusan hajlamosak vagyunk bizonyos dolgokra azt gondolni, hogy az rossz, pedig vannak jó elemei, illetve annak a gyereknek az a jó, az a fontos, és nem biztos, hogy ez a feladat, hogy azt valahogy meggátoljuk, megakadályozzuk, ugye mindjárt ellenállást hozunk létre, hanem hogy segítsünk neki jól lenni abban a történetben. Van egy amerikai kutatóhölgy, és most így ezerrel keresem a nevét a fejemben, majd jönni fog, mindjárt rákeresek szerintem az interneten is, aki egy olyan kutatást végzett, hogy tudjuk a gyerekeket például a digitális világban érzelmi intelligenciára fejleszteni. És egy nagyon érdekes megállapítást tettek a kutatásokban, ami arról szólt, hogy a szülő, hogyha napi 10 percet eltölt azzal, hogy odaül a gyereke mellé, miközben játszik, vagy miközben tévét néz, és reflektív kérdéseket tesz fel neki. Melyik szereplő tetszik a legjobban neked ebben a filmben, vagy a játékban? Milyen érzelmeket kelt benned, amikor ezt csinálod? Vagy miért fontos ez neked? Tehát egy kicsit abban segíti a gyereket, hogy elkezdjen reflektálni arra, amiben van. Drámaian nő az érzelmi intelligencia, a való világban is egyébként, és az egyéb ilyen társas készsége a gyereknek. Tehát a 21 lecke azért nagyon fontos, mert ilyen típusú kis pici trükköket, praktikákat is tud adni, amitől az elfogadás könnyebb lesz, és amitől az orientáció is lehetővé válik, hogy abban a világban, amit mi nem ismerünk, nekünk nem természetes, mégis be tudjuk vinni azokat a fontos értékeket, amit a gyerek kell, hogy növesszen magában.
És az érdekes, hogy mondta ezt a kutatást, mert ez is a picit a... hogy a pozitív jövőképekhez tartozik, hogy miközben tényleg a technológia, digitalizáció tud nagyon ijesztő lenni, közben például az oktatásban hihetetlen jövőképeket hoz. És pont az érzelmi intelligencia kutatása kapcsán, hogy azt bizonyítettek, azt kutatják, hogy egyébként például egy multiszenzoros, virtuális valósággal megtámogatott környezetben sokkal magasabb hatásfokú lehet a tanulásnak a...
Könnyebben áll
saját. Aha. És ebben egyébként nem csak a tudáselemeket, hanem pont egyébként érzelmi intelligenciát, empátiát is mértek, és azt is nézték, hogy például volt több ugye példa, és azt én nem fogok jó neveket idézni, amikor gyerekeket virtuális valósággal elrepítenek, tudod, egy menekültáborba, egy másik helyzetbe, és hogy ők azt nem úgy nézték meg, mint egy tévéfilmet, hanem akkor tényleg annyira megnőtt a beleérzésük, az empátiájuk, az odafordulásuk, hogy ezt is tudja segíteni, tehát a technológiának a iszonyat nagy lehetőségek is nagyon pozitív jövőképeket tud hordozni, és van egy HVG könyv, amit egyébként az egyik leckém ajánlunk is egy szülőknek, kicsit messzebbre visz, mert a Diamandis és Kotlernek a jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyve, ami pont exponenciális technológiákkal foglalkozik, és a Deával kicsit részt vettünk benne itt Magyarországon, és abban például szól egy fejezet a tanulásról, hogy az iskolák azok nagyon hamar úgy elképzelhetők, hogy nem tudom, egy történelem óra az nem úgy néz ki, hogy a tanár elmeséli, hanem gyakorlatilag elrepítenek oda, és szinte megfoghatod a fáraókat, a sírkamrákat, a rögöket, és közben egy világhírű, egy ütológus a szakmának a legjobbja mesél neked arról, hogy ott mi történik, és így tudod elképzelni, hogy milyen lehetett ott az az élet, és ez olyan nagyon olyan messzi valóságnak tűnik, és közben ez nem így van, ezt 2018-ban már megcsinálták, ezt a High Fidelity, azt hiszem a csapatnak a neve, hogy erre már megvan minden technológia. Elég valószínű, hogy ilyen technológiákat tudunk, ilyen tanulási környezeteket tudunk létrehozni, mint ahogy ilyen irányba megy egyébként nagyon sok szempontból az oktatás jövője, akkor az egy nagyon... tehát egy nagyon gazdag és egy nagyon jó tanulási környezet lesz egyiket, és nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, és mondtuk, a Steven Kotlerrel beszélgettünk, akkor mondta is, hogy hát igazából ez mind a kettőnek izgalmas, és hogy mennyire izgalmas lenne, hogyha mi ezt együtt csinálnánk egy csomó témában, mert ez is úgy szétvált, hogy anya-apa dolgozni jár, a gyerek iskolába jár, anya-apa dolgozik, ő meg tanul. Igazából mindannyian tanulunk, és ezek a tanulási környezetek ezt is lehetővé fogják tenni, és ez például egy nagyon izgalmas jövőkép szerintem, és én is alig várom, hogy ilyen környezetekben tanulhassak én is.
Egyébként most eszembe jutott, amikor a betűket, első betűket tanultad a Mátéval, hogy a képernyő segítségét hívtad, a telefon képernyőjét hívtad, és hogy nagyjából, nem tudom, pár perc alatt megtanulta a betűket, míg napokig az írott papír alapon nem ment neki a betűtanulás, de amint képernyőn látta a betűt, szippantotta be az agya.
Igen.
Pedig egyébként annyira nem, tehát hogy figyelünk erre, hogy ne kütyüzzön annyit, de valahogy rögtön úgy, hogy megkapta anya telefonját, és akkor csak annyi, hogy fehér háttér előtt a fekete betűk voltak. És? Hát ez nagyon izgalmas. És akkor lapozgatta, és tényleg egy 5 perc alatt megtanulta azokat a betűket, amiket 2-3 hét alatt nem.
Hogy mennyire másként működik már most az agyuk.
Igen.
Még annyi kérdés lenne.
Nagyon sok.
Még nagyon sokat tudnánk beszélgetni. És az a jó hír, hogy még fogunk is, mert vissza fogtok jönni, mert úgy beszéltük meg, hogy ez egy több részes beszélgetés lesz, de itt ezt most lezárjuk, mert szerintem mindannyiunknak ezen van mit megemészteni ezen a beszélgetésen. A Frida is éppen végre kicsit csöndesebben emészti ezt a dolgot. Ne haragudjatok az elején, de hát ő így adhatja magát. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Szépen. Meg azt is, hogy ilyenekkel is ezzel foglalkoztok. Én mindig, amikor valaki ilyen jön vendégnek, mindig elmondom, hogy szülőként annyira hálásak vagyunk, hogy vannak emberek, akik ilyennel foglalkoznak. Mert ez nagyon fontos ilyennel foglalkozni, úgyhogy köszönjük szépen.
Köszönjük. És nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk.
Sziasztok!
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen, de megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.